Most pedig a gazdaság területére evezünk, hiszen a meglévő bérmegállapodás mellett már a jövő évtől új egyezség jöhet az állami vállalatoknál. A tárgyalások hamarosan elkezdődnek, és az a kérdés, hogy mi a helyzet a versenyszférában. Erről beszélgetünk Palkovics Imrével, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnökével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Na hát vegyük sorba, nézzük meg egy kicsit a bérmegállapodások történetét. A korábbi hogy vált be?
Bevált, azt lehet mondani, a 2016-os nagy makroszintű, nemzeti szintű megállapodás, amelyben ugye a minimálbéreknek két évre szóló emelése történt, valamint egy nagyon fontos cél került meghatározásra a magyar keresetekkel kapcsolatban, hogy 2022-ig a versenyszférában, illetve a magyar nemzetgazdaságban úgy általában mintegy 40%-kal emelkedjenek meg reálértéken a keresetek, és ennek megfelelően egy mechanizmus került elfogadásra, ami ösztönzi a bérek emelését, és ennek következtében csökkenti a szociális hozzájárulási adót a munkaadók által fizetendő adó mértékét. Ha évente tárgyévben a 6%-os reálkeresett növekedés megtörténik, akkor 0,5%-kal csökkennek ugye ezek a bizonyos szociális hozzájárulási adók az elkövetkező években.
Ezt vállalta az években. Állam.
Ezt vállalta az állam, így van. És ez egy ösztönzőleg hat, de egyébként ösztönzőleg hat az a gazdasági környezet is, ami azt eredményezte, hogy a fellendüléssel, a gazdaság növekedésével a váltók munkaerőigénye megnövekedett, és a munkaerőből hiány van, és emiatt a bérek maguk automatizmusánál fogva is egyfajta törvényszerűség formájában is emelkednek. De azt gondoljuk, hogy ez megállapodások által keretbe foglalva mégiscsak egy eredményesebb és egy hatékonyabb program lenne a keresetek emelésére, és hát ezért született ez a bizonyos már említett 2016-os nagy megállapodás, és azt követően 2017-ben a közszolgáltató vállalkozások körére is született egy 3 éves megállapodás, ami 30%-os emelést jelent a 3 évre, és annak az utolsó éve 2019 lenne, amikor is 5% maradt még az emelésekből, és ezért azt gondoljuk, hogy az a cél, amit kitűzött ez a megállapodás is, hogy tartsuk meg a munkaerőt ebben a szektorban, és biztosítható legyen ugye az állami szolgáltatásoknak a működőképessége, ennél fogva emelni kell itt is a béreket, és úgy tűnik, hogy a munkaerő megtartása szempontjából ez a megállapodás sikeres volt. Szóval nem mondjuk azt, hogy ezt felül kell vizsgálni, netán fel kellene bontani, ez egy szerződés, ez kötelez mindnyájunkat, viszont az élet ugye a megállapodás megkötése óta változott. Várható volt, hogy a környező gazdasági ágazatokban is növekedni fognak a bérek, és az olló ugyan nem nyílt ezekhez a cégekhez képest, viszont megmaradt az a nyílás, amennyivel ebben a szektorban sikerült emelni a kereseteket, ugyanilyen módon, sőt nagyobb mértékben emeltek egy kicsit a nemzetgazdaság többi ágazataiban is a bérek, és így ez a szektor lemaradt, és a munkaerő elszívás még mindig működik, tehát meg kellene egyrészt stabilizálni kellene az állományt, és újakat kellene, új munkaerőt kellene bevonzani. Annak viszont feltételen egy magasabb bér, amit egyébként nemzetgazdasági szinten tervezünk az elkövetkezendő évekre, hogy ebből a 6%-os reálkeresett növekedésből mi azt gondoljuk, hogy ennél indokoltabb lenne egy kicsit nagyobb mértékű reálkeresett növekedés is. A nyáron elfogadott költségvetési tervből, illetve már törvényből az derült ki, hogy az állam versenyszférában egy 9,5%-os keresetnövekedéssel számol, lakossági fogyasztás növekedés körülbelül ez a szint, tehát ahhoz, hogy ezt a szintet lehessen tartani ebben a szektorban is úgy gondoljuk, hogy 5%-ra még egy 8%-ot kell kérnünk, hogy egy 13%-os bruttóval ez a 9,5-10% körüli keresetnövekedés nettó reál szinten is megvalósuljon.
Ha munkás hiány van, akkor tulajdonképpen a dolgozói érdekvédelemnek ez egy nagy lehetőség, nem? Hiszen
így van, ezért gondolom,
erős hogy a tárgyalási pozíció, hogyha így fogalmazunk.
Pontosan az alkupozíciója javul a munkavállalóknak ebben a helyzetben, mintha tényleg munkanélküliség lenne. Ez egy örvendetes hír, és meg is fogalmaztam már, többször fogalmaztuk kollégáimmal, hogy a legjobb munkavédelem, a legjobb munkavállalói védelem az a jól működő gazdaság, növekvőben lévő gazdaság, mert abban vannak lehetőségek tényleg a munkáltatóknak is arra, hogy többet fordítsanak a keresetekre, meg hát a munkavállalók is joggal kérik a részüket a újra beindult gazdaságból, a megnövekedett hozzáadott érték növekedéséből.
A partnerek hogy fogadják ezt?
A munkáltatói szektor ebben a közszolgáltató vállalkozói szektorban hasonló helyzetben van, mint a szakszervezetek, illetve nem is a szakszervezetek, mint a munkavállalók, ők is munkavállalók ugyanis. Számukra az állam, mint tulajdonos és kezelő határozza meg a mozgásteret a gazdálkodásban, itt úgynevezett veszteségtérítés, jobban szeretik a kollégák azt mondani, hogy költségtérítéses gazdálkodás van. Az állam megrendel, vagy önkormányzatok megrendelik ugye a személyszállítást ezektől a vállalkozásoktól, a közlekedési központoktól, vagy városi közlekedési cégektől, és nyilvánvaló a piac nem termeli ki azokat a költségeket, ami egy ilyen cégnek a működésé, vagy menetjegyek ára nem kerül annyiba, hogy abból fölönlesen tartani céget.
Igen, az állam ugye most beszélünk a postáról, vasútról, volántársaság, vízközműcég, ugye itt ez a kör.
Csak ebben a körbe tartozik, mint tulajdonosi kör a villamosenergiaipar is, de ott lényegesen nagyobbak a gazdasági mozgásterek, ott magasabbak is a jövedelmek. Ez a villamosenergia szektor nélküli cég körülbelül egy homogén munkavállalói, munkaerőhiány és keresetek szempontjából, és hát ebben a szektorban gondoltuk, hogy ezzel a mértékkel növel kellene.
Igen, hiszen tulajdonképpen ezzel a körrel tud versenyezni a versenyszféra, mint elszívó, elcsábító erő,
így van,
ugye?
Így van. Tehát a kiskereskedelemben, hála Istennek, lényegesen megnövekedtek a keresetek. Egy évvel ezelőtt még sztrájkolni kellett a Tesco-nál például, de ugyanígy a többi nagy lánc, kiskereskedelmi nagy külföldi tulajdonban lévő lánc is megemelte jelentősen a kereseteket, és hát ez ma már egy nagy vonzerő az itteni betanított vagy akár a szakmunkás emberek részére is, mert hát kisebb felelősséggel nagyobb keresetet lehet elérni, az nyilvánvaló, hogy elcsábítja a munkaerőt.
Most ez a gazdasági helyzet, ez egy kicsit azért mondjuk a versenyszférában ad egy csomó lehetőséget, úgy tűnik így első olvasatra, hiszen nincsenek központilag meghatározott bérszínvonalhoz kötve. Hát akinek kevés a munkása, és úgy néz ki, hogy van megrendelése, az majd több bért fog fizetni. Tehát hogy lehet így gondolkozni tulajdonképpen, hiszen itt már valódi verseny van ebből a szempontból.
Így van, tehát a versenyszektorban, a piacgazdaságban nyilvánvaló törvényszerűségek működnek. Ha valaki hatékonyan akar működtetni egy vállalkozást, vagy magas szintű technikát szerez be, vagy jól képzett szakemberek, vagy mind a kettő szükséges ahhoz, hogy működjön egy vállalat, ez már nyilván pénzbe kerül, ez költség, és hát ennél fogva bele is nyúlnak a zsebükbe a munkáltatók, a befektetők, és megfizetik, igyekeznek megfizetni ezen a magyar piaci szinten, átlagkereset szintjén a munkaerőt. Aki ezt nem teszi, azoknál a cégeknél van munkaerő hiány általában, mert ugye közismert a tétel, hogy sem Ferrari, sem kaviárhiány nincs, meg kell fizetni ezeket a termékeket, és akkor hozzá lehet férni a piacon, és ha több szükségesben és többnek az árát megfizetik, akkor a munkaerő, mint időzőjelben tévedtett áru ezen a piacon is megtalálható lesz, és lesz belőle elegendő. De hát a hazai korábbi éveknek, évtizedeknek mondhatjuk, a gazdaság filozófiája az volt, hogy alacsony munka, bérekkel képzett szakembert tudunk rendelkezésre bocsátani, és a magyar gazdaságnak mint egy egyetlen versenyképességi tényezője volt, ugye az olcsó munkaerő, ezt az idő meghaladta, ezen túl kell lépni, nem szabad ebbe a alacsony bérű zsákutcába beleragadni, mert a világ eldübörög mellettünk, és a magasabb hozzáadott értékű cégeknél.
Most mennyire van jelen a versenyszférában a szakszervezeti mozgalom, a munkás érdekvédelem. Azért érdekes ez, hiszen ugye azok a nagy-nagy vállalatok már régen megszűntek. Ugyanakkor multik azért vannak itt, nyilván náluk, nem a kis cégeknél vannak érdekvédelmi csoportok. Már csak a bértárgyalások miatt érdekes.
Így van, tehát van egy normális munkahelyi kapcsolatok szintje, amit egy piacgazdaságban meg kell tartani, hogy kiszámíthatóak legyenek a folyamatok. Ugye egyetlen egy társadalmi csoport, se a befektetők, se a munkavállalók ne kerüljenek tartós hátrányba másikkal szemben. Tehát az érdekek egy kiegyenlítésének, munkahelyi kapcsolatok, egy tripartit rendszer, vagy egy kétoldalú tárgyalásos rendszer a része. Magyarországon sajnálatos módon elég alacsony a szakszervezetek szervezettsége. Ez a rengeteg átalakulás, ami a gazdaságban végbe ment, ez nem kedvezett, és azok a elég most a körülmények sem, amik az elmúlt évtizedekben jellemezték a magyar gazdaságot, a munkavállalók helyzetét. Nem kedvezett a szakszervezeti toborzásnak, de úgy gondolom, hogy minden munkavállalói közösségnek magának kell eldönteni, hogy szeretné az érdekeit, kollektív jogait érvényesíteni, amit egyébként az alaptörvény különböző jogszabályok ugye garantálnak, mint hazai, mint nemzetközi jogrendben ezek a jogok fennállnak. És az élet úgy tűnik, hogy kikényszeríti, egyfajta reneszánszát lehet mondani a különböző tárgyalásoknak. Sok panasz érte magyar kormányt a korábbi időkben, hogy nem tárgyal, de érdemi megállapodások születtek, és ezek nagyon fontos megállapodási keretet biztosítanak a gazdaság működésnek, és azt gondolom, hogy egy épeszű politika az mindenféleképpen kíváncsi a különböző társadalmi csoportok és egy ilyen különösen nagy csoport, mint a munkavállalók érdekeire, és ami nem nyilvánvaló, nem teljesen homogén minden esetben, de az alapkérdés az, hogy a munkából és bérből élőknél ugye a bér az olyan szintű legyen, hogy a bot élet tisztességesen méltó életet lehessen élni.
Köszönöm szépen, Palkovics Imrét, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnökét hallották.